Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapnak az alapigéjét, amelyet megírva találunk Péter első levelében, a 3. fejezet 8. versétől kezdve a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek és alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Péter apostol azt mondja, végül, és hadd fejezzem be az utolsó mondatával, legyetek készen mindenkor mindenkinek számot adni a bennetek élő reménységről. Mi ez a reménység, amelyről Pál apostol beszél? Így fogalmazza meg a levele elején, elnyertétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ez az a reménység, amelyről számot kell adnunk. És nyilvánvaló, hogy aki elnyerte az üdvösségét, hitének a célját, az erről beszélni is fog. El is fogja mondani. Elmondja azt is, hogy hogyan történt mindez. Úgy történt, hogy meglettetek vásárolva, meglettetek váltva, sokkal, sokkal drágább dolgon, mint az arany vagy az ezüst, Jézus Krisztus drága vérén. És éppen ezért figyelmeztet aztán, hogy minél előbb tisztítsátok meg magatokat, mert olyan a test, mint a fű. Minden dicsősége, mint a mezővirága. Kevés az idő arra, hogy megtisztítsuk magunkat. Nem lehet halogatni. Utána biztat arra, jól ismerjük az igét, hogy épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Épüljünk fel olyan hajlékká, olyan lelki hajlékká, most Jézus példázatából véve a gondolatot, ahol menedéket nyerhetnek az emberek. Mint amikor a mustármag kinő, fává növekszik, és menedéket nyernek a madarak. Utána biztat arra, hogy engedelmeskedjetek minden hatalomnak, és hogy legyen megbecsült a házasság, a házas élet. És éppen ezért, akiben van reménység, a siet helyrehozni az életét. Ezt olvastuk a 10. versben. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Minden tekintetben áldott volt az a két konferencia, ahol voltunk. Az első a külmissziói, a másik a missziói, a régi rádiómissziói konferencia utódja, amelyben már nem csak a médiákról, nem csak a rádiómisszióról, hanem sok-sok missziói munkáról volt szó. És az egyik lelkész testvér a beszélgetés, személyes beszélgetésben nagyon megrendítő dolgot osztott meg velünk. Azt mondta, hogy egy építkezéshez készülődtek, és a betonkeverő kocsit kellett elvezetni a parókia mellett, egy olyan úton, amely nem az övék volt, hanem a szomszédé. A szomszéd nem engedte. Nem lehetett tudni, hogy miért, nem volt hajlandó rá. Mondta a lelkész, hogy mivel ő egyenes ember, elment a szomszédhoz, és megkérdezte, mondja meg, hogy miért nem engedi. Mi a probléma? Mi a baj? Lényeg a lényege, hogy ezután kiderült, hogy az az út, amelyen ő nem akarta átengedni a betonkeverő kocsit, nem is az övé. Kiderült, hogy az önkormányzat, és sőt, még azon kívül 6 méteres sáv, szintén az önkormányzat, és ez közhírré lett téve az egész városban. Mindenkinek meg kellett tudnia, hogy az a terület nem is az övé. Nem sokkal később ez a szomszéd férfi nagyon súlyosan megbetegedett. Bekerült a kórházba, intenzív osztályra, bement a lelkész meglátogatni, és azt mondta, hogy nem kertelt, egyenesen megmondta, hogy miről van szó. Azért jöttem magához, hogy elmondjam, Istentől indult az élete, és most Isten elé kell állnia. Bánja meg a vétkeit, és veheti az úrvacsorát. És az ember, aki teljesen távol volt a gyülekezettől, egyházi élettől, teljesen más irányultságú volt, ott vallotta, megsorolta el a bűneit, és kérte az úrvacsorában a bűneinek a bocsánatát. Nem sokkal később történt, miután már meghalt, a másik szomszéd, akik szintén ilyen rossz indulatúak voltak az egyházzal szemben, hirtelen meghalt. A harmadik szomszédnak a fia tönkrement a vállalkozásban, el kellett adniuk még a házukat is. És a gyülekezetben, bár ezt nem mondták, de mindenki érezte. Itt, emögött Istennek az ítélete van. Így olvastuk, az Úr arca a gonosz cselekvők ellen fordul. Nem játék ez. Nagyon veszélyes játék, amikor valaki az Isten ellen, Isten szolgálata ellen, vagy szolgái ellen fordul. Nem szabad. Aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól. Utolsó pillanat volt az ennek az embernek, aki az úrvacsorát vette, hogy megtisztítsa magát. Utolsó pillanat, mert olyan az életünk, mint a fű, mint a mezővirága. Hogyha az ember készen áll arra, hogy végre rendbe tegye az életét Istennel, a bűnvallás után, akkor a következőt tudhatja, amit így fogalmaz meg Péter, első fejezet 5. versében, titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Isten őriz, ami azt jelenti, hogy semmi ki nem szakíthat ebből az üdvösségből. Ki nem szakíthat ebből a reménységből? Isten átalakított. Úgy, ahogyan számtalan ember megvallhatta ott a missziói konferencián, hallhattuk, bizonyságot tettek, hogy átalakította őket az Isten. Ágendánkban ma az a téma fogalmazódik meg, hogy Isten hív, bizonyságtételre hív. Azt hiszem, hogy bizonyságtételben nem volt hiány az elmúlt héten. Bizonyságtételre hív bennünket. Talán az egyik utolsó bizonyságtevő az a miskolci testvérnő volt, aki itt is volt a Nagy Tartsán az elmúlt évben, aki az Alfa kurzuson tért meg, és adta át az életét. És feltették neki a kérdést, amikor elmondta bizonyságtételét, hogy mégis mondja el, hogy hogyan küzdött meg az ő bűneivel, akkor egészen konkrétan elmondta, hogy hogyan, úgyhogy meg is lepődött, aki a kérdést hozzá intézte, hogy ő nem gondolta, hogy ennyire konkrétan kell, hogy elmondja, de ő egészen konkrétan elmondta, hogy hogyan szabadult meg, hogyan tudta átadni az életét, amikor még egy területét nem adta át az életének, mert együtt élt paráznaságban valakivel, férje halála után. És akkor értettem meg, hogy egészen más az, amikor irodalmi módon beszélünk, elmélkedünk a kereszténységről, egészen más, amikor az életben átéljük, megtapasztaljuk, megcselekedjük. Ennek az átalakított életnek a jele a kereszt, hiszen Jézus a kivégző eszközt alakította át életadó eszközzé. Erre is láttunk egy nagyszerű példát a külmissziói konferencián. Afrikai országokból is voltak ott, benszülött is, meg ott szolgáló misszionáriusok is, és az egyik német misszionárius elmondta, hogy Libériában a polgárháború után valaki a töltény hüvelyekből keresztet formált. Kapott is mindenki ezekből. Nálunk is otthon van, a gyerekek is magukkal vitték, úgyhogy akiktől mentek gyerekek erre a konferenciára, azok láthatták már. Számomra rettentően megdöbbentő volt fogni ezeket a töltény hüvelyeket, nem mintha nem fogtam volna már életembe, de ezek olyan hüvelyek voltak, amelyekből kirepült a lövedék, és lehet, hogy ember életét oltotta. És aki ezt a töltény hüvelyt átalakította keresztté, az átélte azt, hogy Isten hogyan alakította át a kivégző eszközt, életadó eszközzé. Bizonyságot tett a maga módján a benne élő reménységről, hogy bár itt, az ő országukban emberek egymásnak esnek és ölik egymást, mégis Isten kezében átalakulhat ez az egész. És éppen ezért biztat a mai igében Péter, hogy menjünk, tegyünk bizonyságot, legyen bizonyságtétel a mi szívünkben és a mi szánkon, adjunk számot a bennünk élő reménységről. Ne ijedjünk meg a korszellemtől, fenyegetésektől. Amikor egy fórum beszélgetésen itt és püspökurat kérdezgettük, akkor ő is elmondta, hogy igen, sajnos benne van a levegőben, hogy megijedünk a korszellemtől. Tudnék azok a hatások, amelyek nyugatról, Dániából, Hollandiából jönnek, ahol már egyházilag áldják meg az egyneműeknek a házasságát. Így mondta elborzasztó, hogy van fogadó gészség a magyarországi lelkészi karban is erre. Vannak. Azért, mert igazodunk ehhez a világhoz, és nem az Istenhez. És ez szörnyű. Szörnyű ez a gyávaság. Hogyha valaki nem igazodik, akkor az megütheti a bokáját, mert tudjuk, hogy Svédországban is leültettek már ezért börtönbe egy pünkösdi lelkészt, aki merte kimondani azt, hogy igen, ez bűn, ez betegség, meg kell belőle térni. Péter arra biztat, ne féljünk, ne rettenjünk meg a fenyegetésüktől. Nekünk nem ez a dolgunk, hogy megrettenjünk, hanem az a dolgunk, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk élő reménységről. hogy milyen módon tesznek bizonyságot a harmadik világban, például Kenyában, az is szívet melengető volt, megszégyenítő is volt. Hogyha valakik ismerik egymást, akkor azok úgy kezdenek el beszélgetni az utcán, amikor összefutnak, ahogyan mi is szoktunk. Hogy vagy? Hogy megy a gazdaság? Hogy növekednek a disznók? Milyen az időjárás? Teszik fel a szokásos kérdéseket. Találjuk ki, hogy mit kérdeznek akkor, amikor olyanokkal futnak össze, akikkel még nem beszélgettek, akiket nem ismernek. Azt kérdezik meg a másiktól, hogy te hol imádkozol? És hogyha egy keresztény ezt feltette egy muszlim hívőnek, és az elmondja, hogy én ebben és ebben a mecsetben imádkozom, akkor mindjárt ott van a lehetőség arra, hogy elkezdje evangelizálni azt a másik embert, hogy bizonyságot tegyen a benne élő reménységről. Milyen jó lenne, hogyha idáig eljutnánk. Hogy mi is, amikor elmegyünk, találkozunk egymással, tudjunk ilyen kérdéseket is feltenni. Te hol imádkozol? Te hol tartasz a hit útján, az életedben? Meddig jutottál el? És mondjuk el, hogy hogyan lehet még közelebb jutni a mi kegyelmes, irgalmas atyánkhoz. Ne azért kérdezzük meg, hogy a másikat megszégyenítsük, hogy a másikat számon kérjük, hanem hogy lehetőségünk legyen arra, hogy elmondjuk a bennünk lévő örömet. Mert hadd mondjam el, hogy amikor mi találkoztunk ezzel a rengeteg-rengeteg bizonyságtétellel, akkor az az érzés volt bennünk, bennem legalábbis az, hogy megkívántuk ezt az életet. Megkívántuk ezt a másfajta életet. Megkívántuk azt, hogy ilyen bátran tudjunk beszélni az Istennek az üzenetéről, és tudjunk ilyen bátran imádkozni a másikért, a betegekért. Ilyen bátran tudjunk imádkozni azokért, akik valamilyen bajban, nehézségben, kötelékben szenvednek. Hogyan tehetünk még bizonyságot a bennünk élő reménységről ezeken kívül? Úgy is, hogyha imádságot kérünk. Ahogyan szintén elhangzott egy áhítatban, hogy valaki az intenzív osztályon feküdt, imádkoztak érte a különböző házi csoportokban, a gyülekezetben, és amikor kaptak egy telefonhívást a betegtől, hogy most még több imádságot kérek, akkor még buzgóban imádkoztak, és később tudták meg, hogy ekkor volt olyan súlyos állapotban, ekkor került olyan súlyos állapotba a beteg testvérük, hogy az orvosok sem tudták, hogy mi lesz. Ez is számot adás a bennünk élő reménységről, amikor szólunk, most még több imádságot kérünk, kedves testvérek. Mert nagy bajban vagyok, és tudom, hogy az imádság fog megtartani, felépíteni, vagy átsegíteni az Istennek az országába. Mert ez a kettő lehetséges. Vagy az is számot adás a bennünk élő reménységről, amikor megcselekedjük azt, amit Isten igéje kér. Azt hiszem, hogy nincs itt az a kedves testvérünk, ezért még bátrabban elmondom, hogy nagyon szíven ütött az, amikor szóba került az adakozás valamelyik alkalommal, és hazajövök, kinyitom a bankszámlakivonatot, ott van. Tized. Megfizette. Mert megértette, hogy mi Istennek az akarata. És számot adott arról, hogy a benne élő reménység szerint Isten az, aki gondoskodik róla, és ezt az adakozásban is kifejezési juttatja. Mert aki ad, az tudja, hogy ezáltal nem kevesebb lesz neki, hanem több lesz neki. Akiben nincsen reménység, az azt mondja, hogy hát kevesebb lesz, minek adjak én. Megkívántuk ezt az életet. Mert nem csak reménységünk lesz az örökké valóságban, mert nem csak elértük hitünk célját, lelkünk üdvösségét, hanem ez az életünk is sokkal boldogabbá lesz. Tudjuk, hogy hová fordulhatunk, tudjuk, hogy mibe kapaszkodhatunk, tudjuk, hogy mi az, ami megtarthat bennünket. Megkívántuk ezt az életet. Mi az, ami megakadályozhat ebben a bizonyságtételben? Azt, hogyha még nem alakított át Isten bennünket. Hogyha még nem miénk az üdvösség, de mit kell akkor tenni? Imádkozni addig, amíg be nem tölt bennünket a bizonyosság. Keresni, ahogyan Jézus biztat bennünket. Egyre fokozódó mértékben keressetek, kopogtassatok, zörgessetek. Addig, amíg meg nem bizonyosodunk arról, hogy kaptunk, találtunk. Segítséget kérni, hogyha még így sem megy, segítséget kérni elmenni, egy hitben érettebb lelki testvérhez, lelki pásztorhoz segítséget kérni. Megerősítést kérni az úrvacsorában, ami most is a lehetőségünk lesz. Ott is megerősödünk abban, hogy Jézus a testét és a vérét adta értünk. A kereszten átalakította a halál folyamatát az élet folyamatává. Adja Isten mindannyiunkban ez a folyamat tovább menjen, és teljességre jusson. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mindenható Istenünk, akinek hatalmában van, hogy a halált életté formálja, akinek hatalmába van, hogy ami pusztul, azt ismét felépítse, akinek hatalmában van, hiszen alkotta az életet, hogy újra megalkosson, újjá szűjjön, újjá teremtsen. Kérünk téged, hogy végezd is a te munkádat, hogy elérjük mi is hitünk célját, lelkünk üdvösségét. És erről félelem nélkül tanúbizonyságot tegyünk egymásnak, nem holnaptól, hanem a mai naptól kezdve. Kérünk téged, hogy kívánjuk meg azt az új életet, amelyet megadsz mindenkinek, aki kéri tőled. Amen.